Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásában időről időre messzi tájakra visszük Önöket. Most a globális járvány erre különös és nehéz apropót is ad. Legutóbb Dél-Koreába jártunk, és onnan jelentkezett be egyik meghívottunk. Mai vendégünk a Globusz másik sarkában van, Sós Tamás a vendégünk, akinek egy rendkívül érdekes és informatív és élvezetes blogja, az Inkalauz blogja olvasható. És sok mindent megtudunk Perúról, az országból, ról, ahol él, és arról is, hogy hogy alakult ott a járvány, hasonlóan a dél-amerikai országokhoz nehéz volt az első hullám, vagy nem tudom, hogy hányadik hullám, számolják még Perúban?
Igazából úgy néz ki, és ezt így le kell, hogy kopogjam, hogy egy hullámba le lehet. Ez egyébként egy viszonylag szomorú azért is, mert ennek ahhoz van köze, hogy milyen viszonyok vannak Perúban, illetve több dél-amerikai ország. A második hullámra kicsike az esélyét, annak az első jele az volt, amikor egy Iquitos nevű városban, ami gyakorlatilag a perui dzsungel közepén van, és szárazföldön nem is megközelíthető, tehát csak hajóval és repülővel lehet menni. Ott körülbelül egy két hónapja elkezdett drasztikusan csökkenni az új megbetegedések száma, majd pedig a statisztikai időszaknak megfelelően rá két hétre a napi halálozási szám is. És csináltak egy viszonylag nagyobb körű felmérést, ennek az lett az eredménye, hogy akkorra éppen valószínűleg a lakosság 70%-a már ráfertőződött. És gyakorlatilag azóta Iquitosban szinte alig van új eset, és ugyanez a tendencia egy másik megyében, ami szintén a dzsungel régióhoz van közel, megfigyelhető, bár ott még nem volt felmérés, de körülbelül egy három hete San Martín régióban, ez egy kisebb régió az Amazonas mentén, szintén nem jelentettek újabb halálesetet, és rendkívül alacsony az új fertőzöttség száma is. Tehát a jelenlegi optimista forgatókönyv szerint, amiben én hiszek, Perúban az első és egyetlen hullám van, és az is lefelé tart. Tehát az adatok azt mutatják, hogy jóval kevesebb az új megbetegedés és a halálos áldozatok száma, mint például Magyarország.
Milyen volt az első hullám?
Még tart, tehát nincs vége. Az első hullámnak a legrosszabb időszaka az katasztrofális volt. Tehát azt hiszem, hogy azt lehet mondani arra, amikor a kórházak udvarára is betegek vannak kitolva, és elismeri a kormány, hogy nem jut mindenkinek oxigén, hogy ez az egészségügyi rendszer gyakorlatilag nem állta ki a próbát. Tehát nem tudott megbirkózni a vírussal, de ennek már úgy tűnik, hogy vége van, és ezt igazolják a kormány intézkedései is egyébként.
Vagyis?
Hát itt négy lépésben indították újra a gazdaságot. Úgy tűnik, hogy júliusban kezdett konszolidálódni a helyzet, és az igazán szigorú kijárási tilalom, tehát a Perúban a kijárási tilalmat azt tényleg úgy kellett venni, hogy csak az mehetett ki az utcára, akinek valamilyen stratégiai szempontból fontos munkahelye volt, és oda kellett mennie dolgozni, vagy pedig egészségügyi intézménybe ment, mert hogy éppen megbetegedett, vagy gyógyszertárba, illetve naponta egyszer szigorúak voltak. Tehát amikor a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy satú a turizmusra, hát az semmi nem volt ahhoz képest, amit itt Peruban bevezettek márciusban. És ezeknek a drasztikus intézkedéseknek az ellenére történt meg az, hogy Peru lett nyárra, azt hiszem valamikor június végére, az ország, ahol a lakosság arányhoz képest a legtöbb halálos áldozatot jelentették.
Mi volt az oka ennek a magas halálozási aránynak, és annak, hogy a kormányzat az viszonylag a járvány elején ilyen szigorúan lépett fel?
Ez egy roppant érdekes kérdés, és gyakorlatilag a világ sajtóban is visszatért nagyon sok helyen. Igazából nem nagyon tudnak egy darab faktort felhozni. Tehát az én személyes véleményem is eltért például egy sokszor hangoztatott úgynevezett frigider elmélettől, ezt a Washington Posttól kezdve a vezető újságok átvették. Ennek a frigider elméletnek az a lényege, hogy mivel Peruban statisztikailag az egyháztartásra jutó frigiderek száma rendkívül alacsony, ezért az emberek nem tudják az élelmiszert hosszú ideig eltárolni, kénytelenek minden nap a piacra menni, és a piac az a legfontosabb ilyen élelmiszer beszerző hely, ott pedig elkerülhetetlen a tömeg. Természetesen rengeteg igazság van ebben, tehát valóban azt gondolom, hogy az a fele, hogy az emberek sokat mentek a piacra, és a piacon tömeg volt, az igenis hozzájárult ahhoz, hogy ne legyen hatékony az a drákói szigor, amit bevezettek a járvány megfékezésére. Az, hogy a frigiderek száma alacsony, az pedig egy teljesen blőd dolog. Azt találtak egy statisztikát, és gondolták, hogy valamit statisztikával kell igazolni, aztán akkor ezt a hülye frigider számot dobták be a köztudatba. Egyáltalán nem tapasztaltam, hogy kevesebb hűtőgép lenne a limai háztartásokban, mint bárhol máshol a világban.
De gondolom, ez egy ilyen szimbolikus megjelenítése, összefoglalása annak, hogy az emberek szoros személyes kapcsolatban állnak, hogy fontosak a helyi termelők, gondolom. És kicsit megütötte a fülemet ez a piac, hiszen magának a járvány epicentrumának a Wuhan élelmiszerpiacot tartották, ahol szintén nagyon sok ember, nagyon sok árus és nagyon sok helyi termék bukkant fel. Úgyhogy ilyen értelemben lehet valami strukturális hasonlóság. De mi a helyzet például az átoltottsággal?
Egy pillanatra csak a piacra visszatérve, azért a wuhani piac, meg ugye világban a piacok azok nagyjából hasonlóak, de viszonylag kevés helyen esznek denevért. Tehát Peruban azért ez a fontos momentum hiányzik. De tény az, hogy Peru még azon kevés országok közé tartozik, ahol a lakosság az alapvető élelmiszereket még mindig jóval nagyobb százalékban szerzi be a piacokról, mint a például boltok, vagy szupermarketek, vagy hipermarketek polcairól. Ami azt gondolom, hogy egy jó dolog mindenképpen.
Nagyszerű dolog. Azt kell átgondolnunk, és ez lehet a járvány egyik tanulsága, hogy a személyes érintkezés és a személyes higiénia az mennyire elérhető, hogyha az emberek, ugye Székelyföldön hallgatják ezt az adást, nagyon sokan élnek elzárt magas hegyi övezetekben, És hát mindannyian tudjuk, hogy ez nem mindig ugyanúgy lehet betartani bizonyos higiéniás szabályokat, élelmiszer szállítás, tárolás szempontjából, nem csak olyasmire gondolok, hogy tud-e az ember kezet mosni, hanem igen, hogy hányszor adnak kézről kézre egy kosarat, hányan kell, megfogják azt az árut, amíg a kezükkel a vásárlóhoz él. Erre gondoltam a piac, és nem feltétlenül a denevér fogyasztásra, hanem hogy a piac az egy ilyen nagyon intenzív személyes kapcsolat.
Abszolút. Ez biztos, hogy így van. Tehát ezt én is úgy gondolom, hogy ennek óriási szerepe volt abban, hogy a szigorú intézkedések ellenére óriási fertőzés van, és persze itt is a látencia, tehát hogy mit mond a statisztika, és mi a valóság, azt mondják, hogy 5 és 20 szoros szorzó között bármi lehet. Tehát nagy valószínűséggel a most már több mint 35 ezer halottnál járó járvány azért ennél még nagyobb, még több áldozattal járhatott.
Hogy reagáltak a járványra és a megszorító intézkedésekre a peruiak? Tudjuk, hát elsősorban Brazília a mintaország, vagy hogy mondjam, a példája annak, hogy a járvány tagadás és a hivatalos szintű szkepticizmus hogy hat a társadalomra. Kíváncsi vagyok, hogy ilyen megszorító intézkedések mellett Peruban hogy alakult a fegyelem, a járványfegyelem?
Hát ugye, mint mondta, hogy a világ sajtóban ezért is volt ez a frigider elmélet többen csúcsosodó dilemma, olyan fontos, vagy annyira központi, mert hogy Peru egyébként egy bezzeg ország volt, aki nagyon-nagyon hamar, tehát azt hiszem, hogy 2-3 fertőzött után Európánál jóval hamarabb és jóval szigorúbb intézkedéseket vezetett be, szinte szigorúbbakat, mint maguknak a WHO-nak az ajánlásai, és ezeknek a szigorú intézkedéseknek az ellenére sikerült, idézőjelbe téve természetesen, elérni azt a tragikus statisztikát, hogy lakosság arányban itt haltak meg a legtöbben a vírus miatt. Ez természetesen a statisztika. Tehát én azt gondolom, hogy emögött azért benne van az is, hogy melyik ország hogyan számolja a vírus következtében elhalálozott embereket, és ebből a szempontból talán a chilei egészségügyi miniszter volt a legviccesebb, aki túltett a brazil elnök idióciáján is, hogy úgy mondjam, aki azt mondta, hogy aki Covid-ban hal meg, azokat számoljuk a gyógyultak közé, hiszen ők már több embert úgysem fertőzhetnek meg. Szóval ennyire őrült és teljesen realitást és a józanészt negligáló kijelentések nem voltak. Sőt, azt kell, hogy mondjam, tényleg észszerűnek tűnő és a nemzetközi szervezet ajánlásaival összhangban lévő intézkedéseket hoztak, sőt, a mai napig Peruban, hogyha valaki kilép az utcára, automatikusan maszkot kell viselni, tehát minden közterületen kötelező a maszk. Hogyha bemegyünk egy boltba, vagy bármilyen közintézménybe, akkor ott a piacoknál is a bejáratnál megmérik a lázat, és automatikusan a kezet fertőtleníteni kell. És a tömegközlekedési eszközökön, tehát buszokon, vagy a repülőkön és a hajókon, ott a maszkon kívül kötelező még az arcpajzs is. Tehát ezek a szigorú intézkedések voltak és vannak érvényben, és ennek ellenére történt ez, hogy ilyen szomorú statisztikák lettek. És hogy mitől javul annak ellenére, ugye, hogy nincs vakcina? Hát erre sincs igazából magyarázat, de az én személyes véleményem az, hogy bár amiket olvastam, cikkeket, azokban azt mondják, hogy ez a nyáimmunitás, ez nem létezik, annak azért mégiscsak lehet szerepe, hogy milyen arányban fertőződött át a lakosság. És ezért hoztam fel Iquitos példának, de Lima, ami egyébként egy 10 milliós nagyváros, itt is azt mondják, hogy már 40-50% körüli lehet az átfertőződöttség, és több mint egy hónapja tendenciózusan csökken a megbetegedések száma.
Milyen, az előbb már kérdeztem, azt hiszem, hogy ez fontos, hogy egyébként a lakosság átoltottsága, a TBC és az egyéb nemzetközi protokollnak megfelelően milyen. Volt egy olyan elmélet, hogy Kelet-Európában némi védettséget azt, hogy kötelező a TBC elleni oltás.
Itt is kötelező volt a 70-es évektől az oltás, de az idősebb lakosság az nem kapta meg. Tehát nem éri el azt a szintet, és hát úgy tűnik, hogy ez akkor éppen jó elméletnek tűnt, de a jelenlegi adatok szerintem a közép-kelet-európai régióban már nem igazolják ezt, hogy ahol szigorúbb volt az oltási kötelezettség, és többféle oltást, én is ebbe a generációba tartozom, tehát ugye nem tudtuk, vagy én nem tudtam, és az én generáció messzerűen elkerülni se, hogy megkapjuk az összes kötelező oltást. Úgy tűnik, hogy ennek még sincsen szerepe a jelenlegi statisztikák alapján.
És ezeket a megszorító intézkedéseket egy egyébként politikai válságokkal küzdő országban hogy fogadták az emberek ezt a szigort? Hogyha valaki felkeresi az Inkalauz című blogot, akkor mai vendégünk Sós Tamás elég érzékletes beszámolót nyújt arról, hogy mind a mellett, hogy ilyen katonai fegyelemmel készültek a járványra, ilyen katasztrofális eredmények ért el a járványgörbe, vagy mutatott a járványgörbe, mindamellett hát azért súlyos válságok vannak. Úgyhogy még egy stabil országban is nehéz elfogadtatni az emberekkel ezeket a szigorításokat. Egy instabil országban annál nehezebb lehet a feladat.
Igen. Tehát az, hogy fogadták el, és hogy tartották be, ez nagyon vegyes. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Limában a átlagos középosztály, felső közé, ott egyértelmű volt, hogy nem is, tehát az emberek felvették a maszkot, és kész. Tehát közel se volt érezhető olyan maszkellenesség és járványtagadó magatartás sem a médiában, sem az utcán, mint a nyugati világban ez, vagy a megfigyelhető volt a médián keresztül, hogy a nyugati világban van egy markáns ilyen mozgalom. Nem, ez nem volt tapasztalható itt Peruban.
Ehhez hasonló jelenséget látok én az afrikai országokban és Dél-Ázsiában. Az én személyes tapasztalatom meg véleményem az, hogy ezekben a régiókban azért a járványokra és az ilyen közegészségügyi vészhelyzetekre felkészültebbek nem először rendelnek el mondjuk egy-egy körzetben lezárást. Lehet itt ilyen, igen, tapasztalat?
Valószínű. Abszolút, teljesen úgy gondolom, hogy ez is benne lehet. Tehát Perúnak ugye egy része az a, helyesebben a nagyobb része az a dzsungel, és hát a sárga láz az egy folyamatosan fennálló dolog, és a sárga láz elleni oltások azok napirenden vannak mindig is, de pár éve, amikor a Brazíliából indult az ikaláz, akkor az itt is ugyanúgy éreztette a hatását, ugye a Brazíliával határos területeken. Tehát és ezen kívül még van néhány más ilyen lokális járvány, amikben van tapasztalata, de hogy ez előnye, és hát azt nem tudnám megmondani. Tehát azért a perui lakosságot nem hiszem, hogy egy fegyelmezett ázsiai lakosság. talán ennek egy tragikus illusztrációja az, amikor 13 fiatal halt meg egy szerencsétlen rendőri razzia során, amikor egy illegális bulit tartottak ugye a kijárási tilalom alatt, és hát a rendőrök, amikor rájuk törtek, akkor ilyen tragikus végeredménye lett annak, hogy szűk helyre több mint 150 fiatal zsúfolódott be. Annak ellenére, hogy mindenféle találkozó tilos volt, sőt, szigorú kijárási tilalom volt. Tehát,
de hogy haltuk meg? Egy...
Hát én inkább gyilkosságnak mondanám. A rendőrök nem akarták, hogy megszökjenek az emberek, és rájuk zárták az ajtót, és bent belül kezdtek egy igazoltatásba, és aztán látták, hogy öt rendőr akar 150 embert igazoltatni, mondták, hogy ez egy viccnek is rossz, úgyhogy ők inkább kimennének a helységből, de kívülről egy rendőr fogta, és lezárta az ajtót, és a nők, akik ott álltak az ajtók közepében, közelében, a tömeg agyonnyomta őket, tehát le összepréselt. Ez volt a legeklatánsabb esete annak, hogy milyen tragédiák vannak akkor, amikor nem tartja be a lakosság a kijárási tilalmat, és amikor a rendőrség teljesen inkompetens és abszolút idióta módon áll ahhoz, hogy betartassa az intézkedéseket. De valószínűleg a múlt heti politikai zavargások, vagyis hát igazából demonstrációk során szintén a rendőrségnek a bénasága, de ez talán enyhe kifejezés, amikor egy 23 és egy 24 éves fiatal hal meg egy tüntetésen a rendőri beavatkozás és rendőrséggel való tulakodás közben. De ez van a vírushoz.